Rádióegyetem. Kecskemét Tibor óriás egysejtűek a földtörténeti múltból. Érdekességek a Nummulites kutatás történetéből. Előadás az ELTE őslénytani tanszék handkenkörének szervezésében. A felvétel 2005. november 14-én készült.
Hát kérem, Kecskeméti Tibor vagyok, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főigazgató helyettese, de akkor egy pár szót hadd mondjak el a Priuszomról. 1953-ban végeztem, én biológia földrajz szakon végeztem tulajdonképpen, tehát van egy középiskolai tanári oklevelem, de a gyakorló tanításon kívül az életben nem álltam katedrán, szóval középiskolai katedrán. Utána ilyen akkor még volt, hogy elhelyező bizottság, mikor mi végeztünk, az annyit jelent, hogy különböző intézményeknek a vezetőiből egy bizottság alakult, és azok elmentek az egyetemre, és a végzős hallgatókat összehívták úgy, mint most itt vannak önök. Itt ült a grémium, és a különböző intézmények, akik akartak válogatni a hallgatók közül, a végzősök közül, akkor azok beszélgettek velük, és a felvétel gyakorlatilag az meg is történt. Ez állásba való felvételt jelentett. Akkor engem Noszki Jenő, az ifjabbik Noszki Jenő volt az igazgató, és hát fiatal ember, lévén szerettem terepre menni, tudtam, hogy milyen azért a geológia, a Földtani Intézetben is voltam, mert ilyen nyári gyakorlatokhoz elmentünk egyetemista korunkba, fölvett. Aztán egy évig voltam csak ott, mert egy drasztikus dolog, tulajdonképpen egy vesekő műtéten volt, ami miatt nem lehetett terepre járni, mert iszonyú szigorú diétán voltam. Akkor Kreczói Miklós professzor, biztos ismerős a neve, megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e átmenni a Természettudományi Múzeumba, az őslénytárba, addig, amíg rendeződnek az egészségügyi viszonyaim, mert van ott most egy üresedés. Kolozsvári Gábort, aki a korallokkal meg a balánuszokkal foglalkozott, azt Szegedre nevezték ki egyetemi tanárnak, és az állása megüresedett. Én mondtam, hogy szívesen megyek át, ott egy ilyen csendes kis azílum, terepre nem kell menni, csak ha akar az ember, átvészelem majd, és valahogy visszakerülök. A végén ebből 50 év lett. Úgyhogy a Természettudományi Múzeum őslénytárába kerültem. Két évvel később nagyon nagy gesztus volt az én munkaadóim részéről. Csepregyné Mezneri Csillona, talán ez a név is mond valamit, akik neogénnel foglalkoznak, az volt a főnöknőm, és ő elintézte a minisztériumban, hogy én nappali tagozatra, a különbözeti tárgyakra, úgynevezett részképzés, úgy hívták ezt akkor, elintézte a minisztériumban, hogy én járhatok be a geológiai órákra. És akkor ezzel a részképzéssel én egy év alatt hallgattam le három különböző évfolyammal, a Dudics Endrékkel, a Hámor Gézákkal, Báldi Tamásékkal, ezekkel, tehát mindenkit így ismertem meg, azokat a tárgyakat, ami nekem a földrajzon meg a biológián nem volt meg. És akkor így tulajdonképpen én hát geológus is lettem, mert van róla papírom, és az őslénytanból is doktoráltam, tehát ahhoz meg lehallgatott 4,5 év kellett akkor még. Őslénytanból doktoráltam. A ranglétrán ott mentem felfelé mindig, és elérkeztem a végén a főigazgató helyetteség. Előtte voltam osztályvezető az őslénytárban, aztán előtte csoportvezető, azután közmúzeológus, és így tovább. A kutatási területem az mindig a nagyfaraminiferák volt, mert annak idején, mikor témát kellett választani, akkor a Csepregyné elvitt engem a vadászprofesszorhoz, meg a Telegdirót professzorhoz, és beajánlott kvázi, hogy adjanak nekem témát, és a Telegdirót professzor azt ajánlotta nekem, hogy van egy magyar hagyományú kutatási terület, ez a Nummulites kutatás, ennek Handken volt, meg Rozlozsika elődje, illetőleg az előző kutatója, és miután itt rengeteg anyag is van, különböző intézményekben, meg terepen is, hát ez lenne a legjobb, hogyha én ezt felvállalnám. Új gyakorlatként, bevezetésként a diszkociklinákat ajánlotta, meg az asszilinákat, mondjuk ezek rokonok tulajdonképpen morfológia tekintetében, az asszilinák majdnem ugyanolyan felépítések, a diszkociklinák pedig inkább csak a alaptervbe térnek el, de nagy foraminiferák, és mindegyikből bőven van. Úgyhogy a végén diszkociklinákból doktoráltam, az volt a szigorlatom, és Ennek persze megvolt a maga oka, hogy miért, mert az asszilinákról készült disszertáció úgy, hogy volt 56-ban elégett. Anyagostól együtt. Tehát a kőzetanyag, a ősmaradványanyag együtt. Nyilván ilyenkor az ember nem tud mit csinálni, hanem új témát kezd, akkor a diszkociklinákból csináltam meg a disszertációmat, és későbbiekben Kopek Gábor, ez a név is lehet, hogy mond valamit, amikor a Földtani Intézetben az eocén kutatásokat elindították, az eocén térképezést, mert akkor a vas és acél országa idejében voltunk, és mindenképpen nyersanyagra, vásárolni nyersanyagra volt szükség, mégpedig energiahordozóra, és az eocén szenekre is szükség volt. Ennek a keretében egy óriási nagy program indult, tulajdonképpen az esztergomi dorogi medencétől egészen Ajkáig, de nem a ajkai szén, mert az krétakorú, hanem a urkút és egyéb dolgok, térképezéssel ezeket igyekeztünk feldolgozni, és Kopek Gábor beállított hozzám, és azt mondta, hogy ő van ezzel megbízva, viszont nem tud zöldágra vergődni rétegtanilag, mert minden numulit ez egyforma, ami a rétegben van. Ő meg hallotta, hogy én ezekkel foglalkozok, segítenék-e neki. Akkor elköteleztem magam ebbe az irányba is, és tulajdonképpen egy életprogramnak megfelelően dolgoztam ezzel. Na de hát kérem, még valamit a múzeumról, ahogy az ember halad, mert akkor reggelig itt maradunk. Hát kérem szépen, én megköszönöm azoknak, akik felkértek engem, hogy itt tartsak egy előadást, amit én mindig örömmel vállalok, mert nagyon szívesen közlöm azt, amit én tudok, előadni, átadni, szívesen vállalom az ilyesmit egyrészt, másrészt pedig nagyon őszinte vagyok, megmondom, hogy a fiatalok közé nagyon szeretek menni, nekem 3 gyerekem van, nagy unokáim is vannak már, én tőlük tanulok rengeteg mindent, és ez a második öröm, és a harmadik öröm pedig tulajdonképpen az, hogy evel megint egy kicsit fertőzhetem talán a kollégákat a őslénytan irányába és a nagyfalaminiferák irányába is. És akkor először egy általános bevezető után alapvető ismeretek, amit nyilván mindenki már tanult itt, és sőt vizsgázott is belőle, azon túl tényleg nagyon tömören, röviden a legeket fogom végigvenni. Hát szépen, először ez a bizonyos általános bevezető a Numulites genus. Ennek a rendszertani helye nagyon tömören, röviden rizopóda osztály, foraminifera rend, Numulitidae család, Numulites genus. A Lamarck érvényes név, a Numulites név, a genotípus a Camerina levigata 1792, de kiderül, hogy a hiteles 1798 a későbbiekben, és a szinonimák pedig a Camerina és a Numulina. Itt rögtön meg kell mondanom, hogy Numulinának még Rozlozsik is így használta, mert ő nőnemű értelemben használta ezt a szót, de eredendőleg a leírásban Numulites van, tehát azt kell nekünk elfogadnunk. Na most a definíciója ennek nagyon tömören, nagyon röviden, egy síkban becsavarodott, kétoldalian részarányos, lukacsos, perforált mészházú, kamrátra tagolt egysejtű. Az alak az V, vagy U alakú szelvény, tessék elképzelni egy ilyen háromszögű vonalzót, azt én meg itt egy tengelyt képezek, és elkezdem forgatni ezt így, és az a idom egy palástot ír le. Ha azt a háromszöget mindig meghosszabbítom minden kanyarulatba, akkor az előző kanyarulatot be az a palás beborítja. Tehát ez az a bizonyos involút házépítési mód. Így jön létre a spirális alapján a Numuliteseknek a háza. Na most én házszót használok megint nem azért, mert ez valami nagy-nagy ház, hanem egyszerűen nem váz, mert a vázat általában, amikor én még biológiát tanultam, akkor azt mondták, hogy az belső szerkezeti elem támasztó elsősorban, ami kívülről védi az általában ház, testáció, többek között ez így van. De ezen lehet vitatkozni, vagy nem érdemes vitatkozni inkább. Na most az alakjuk az érme, korong, lencse, gömbölyded, mindegyikre biztos tudnak példát. Megint nagyon futólag csak a külső jellegek között, hát van a felső három vonalozott, az alsó sorban pedig, ami nincs semmi, az az úgynevezett sima, azon is vannak apró granulumok, csak az nem látszik annyira, csak mikroszkóp alatt. Van a pontozott, aminél bizonyos pillérek úgy hívják ezeket a granulumokat, és végén van a hálózatos, amelyikben a radiális elemek, tehát a válaszfal csíkoknak a különböző elágazásai és a pontozott elemek együtt vannak meg. A felső részen pedig vannak a sugaras, tehát ez az úgynevezett radiális, egyenes lefutásúak, ezek a válaszfalcsíkok, vannak az íveltek, és vannak az elágazóak. A belső jellegek között pedig egy tömbszelvényt látunk, és egy egyenlítői metszetnek az egynegyedét. Itt különböző morfológiai elemek vannak. Van egy úgynevezett spirális lemez, ez tulajdonképpen ez, ami bebarítja. Vannak a válaszfalak, tehát azután van a kamrarés, ami két lemez között, illetőleg spirális lemez között a válaszfalnál van. Az annyit jelent, hogy minden kamrával összekötetésben van ezen a bizonyos kamrarésen keresztül, amit egyébként stólonnak is szoktak nevezni. A kamra üreg maga az, amit mi kamrának látunk, tehát amikor a metszetet megfigyeljük, akkor az közel egy kvadratikus idom, illetőleg sík, mert abban látjuk. Azután van a kezdőkamra, az a prolokulusot, prolokulumnak is szokták, mert tulajdonképpen a latinban a kicsinyítés az mindig semleges nemi szokott lenni, de sok más nyelvben is. A protohontnak is szokták nevezni, a második kamrát szokták deuterokonnak, ennek fontos fai bélyeg jellege van. Azután van a kanyarulatoknak a magassága, és a kettő között van a hosszúsága. Tudnék, van szélessége is, de az a térben bent van, tehát azt azért nem tudjuk érzékelni metszetbe. A csatorna magassága pedig a két szegélyléc között levő tömlőszerű képződmény, ami a válaszfalakkal van feltagolva. A kanyarulatnak van aztán oldalfala, tehát hogyha valaki részletesebben akar ebben még belemélyedni, akkor azt majd visszavetítem későbbiekben. Ami még nagyon fontos, az úgynevezett válaszfalcsík, ezek azok a válaszfalcsíkok, ami tulajdonképpen a válaszfalaknak a felszínre való vetülete és avval való érintkezés. Van, ahol pontok is vannak közve, ezek az úgynevezett pillérek, úgy szokták nevezni, de lehet nyugodtan nevezni granulumnak is, azt is használják. És a végén van az egésznek egy ilyen nagyon jó morfológiai jellemzetessége, ami tulajdonképpen minden fajnál jól követhető, és ezzel tudjuk az összes elemet meghatározni, az összes alaktani elemet. Részletekre mondom, szívesen visszatérek, ha valakit különösebben érdekel, de nem ez a igazság szerinti témánk, hanem a legek lesznek. Azért tömören az elterjedést, időbeli, ez a felső paleocéntől, az Ilergi emelettől tart, és máig is élnek. Az Indiai óceánban van egy numulit, ez Kömmingi, a régebbi irodalom így hívja, de ezt az újabban most Venózusnak hívják. Él, el lehet belőle gyűjteni, a Maldív szigetek környékéről a múzeum gyűjteményem és Radósz Gyula gyűjtött nekünk, úgyhogy van. Na most a rokonsága az viszont nagyon kiterjedten él, azok heterosztoginák, operkulinák ma is nagyon gazdagon tenyésznek. A földrajzi elterjedésük azért látszik, hogy ez a bizonyos Tétis vonal az, amelyik a legtöbb pontot mutatja, tehát a legtöbb előfordulást, a másik pedig itt a karibi régió az, amelyik a nagyfaraminiferáknak, de ott őszintén megmondva numulites viszonylag kevés van, csak néhány faj. Az is érdekes módon Handkennek a leírásába Szabó József gyűjtötte Amerikába, és egy magyarról van elnevezve, Angelo Helyprinről, úgyhogy a numulites Helyprininek hívják ezt az amerikai numulites. Helyprinnek az apja a Kossuthnak volt a titkára. És a 48-as szabadságharc után ezek elmenekültek, kimenekültek, és már a fia, ez az Angelo, ott lett professzor, és többek között az egyik alapító volt a Geographical magazinnak is, amelyik mai napig működik annak idején. Az életmódjuk stenoterm, trópusi, szubtrópusi, stenohalin, ezek nagyon fontos jellegzetes, és aztán a sekélytenger is bentoszban élnek. Az életjelenségekről nagyon röviden, ugye a szilárd házban a minden kamrát kitöltő plazma végezte az összes életműködést. Az anyagcsere, táplálék felvételnél itt a sejtívás, pinocitózis, tehát amikor egészen híg folyadékot vesz fel tulajdonképpen a sejt, a másik a sejt falánc, a fagocitózis, amikor alakos elemek vannak, ezek baktériumok, algák, apró rákok, detritus, benne sokat szerepel az állábaknak a szerepe, ebben nagyon fontos. Az emésztés és a salakanyag eltávolításai vakuolumokon keresztül történik. Nagyon fontos momentum itt még az együttélés, a szimbiózis, főként kovalgák és zöld algák, de van sárga alga is, és van még vörös alga is, amivel kapcsolatban vannak. Szaporodásuk a jellegzetes, nagyon a nemzedékváltásos, ivaros és ivartalan, ez a két alakúság, a dimorfizmus. Nagyon tömören, röviden, ez megint tudják, hogy tanulták. Ez az úgynevezett mikroszféra, ami hosszú ideig ismeretlen volt, ez a megaszféra vagy makroszféra. Ez az úgynevezett ivartalan nemzedék, ez a B-forma, és itt van az ivaros nemzedék, az A-forma. Ezeknél kirajzanak itt ezek a bizonyos mega vagy spórák, úgy szokták ezeket nevezni, akkor utána ezek kopuláció után létrehozzák a ivaros nemzedéket, és aztán ez egy bizonyos ciklus után megfordul. A tapasztalatok a rokonságnál végzőt, meg a mai élő numuliteszeknél vele tapasztalatok azt mutatják, in vivo vizsgálták ezeket, hogy amikor jól megy a soruk a numuliteszeknek, akkor van, amikor egymás után ugye többször ivarosan szaporodnak, és amikor rosszul megy a soruk, akkor pedig úgy, ahogy az élővilágban nagyon sok esetben van, a spórákkal ugye betokozódnak egy kicsit, és akkor más módot találnak a túlélésre. Mozgásukról valamit, fenéklakók iszapos tenger rajzaton szoktak menni, vagy pedig az alkamezőknek a bokrai között járkálnak, mászkálnak, a helyváltoztatás állábak segítségével történik. Többnyire úgy történik, mint az araszolásnál, hogy kipányvázzák magukat tulajdonképpen. Van, amikor maga a plazma fonál, tehát az állábnak van egy súlya, és akkor az lehúzza egy kicsit, de van, amikor ő azt rögzíti, és akkor összehúzódik, akkor közeledik, és aztán elernyed, és akkor így halad ez a bizonyos araszolás. Ingerlékenység a legnehezebben megfogható dolog, de a reces mai élőkön tudjuk. Fény, hő, mechanika és kémia ingerekre adott válasznak a reakcióiból tudjuk ezeket megállapítani. Hipotézis szintjén hagy említsen meg az, hogy a pontozottaknál elég jelentősek ezek a kis prizmák, tulajdonképpen ezek mész anyagú prizmák. Ezeknél van esetleg egy olyan, hogy a fény összegyűjtő szerepe van. Van egy Horváth Gábor nevezetű biofizikus, aki szimulálással, számítógépes szimulálással a domborzatot, ezeknek a granulumoknak a domborzatából megpróbálta a lencsét kihozni, a lencse domborulatot, és ő feltételezi azt, hozzá kell tennem, hogy más irodalmi adatok alapján gondolja ő ezt, tehát nem magyar találmány ez, hogy esetleg ezek fény összegyűjtésére szolgáltak ezek, tehát kvázi egy optikai lencsénéként szerepelnek, és ugyanakkor ennek pedig az a funkciója, hogy vannak, amiről viszont már biztos, hogy vannak benne szimbionták, tehát a fotoszintézishez akkor a fény összegyűjtését végzi. Alaktani elváltozások, lendellenesek, nem megyek bele, van ebbe, ugyanúgy, mint bármelyik élő csoportban van, ott is vannak betegek, ott is vannak regenerációs jelenségek, és így tovább. A regenerációs aberrációk, mutagén hatás, ez megint egy nagyon érdekes, konkrétan volt erre vizsgálat, a Debrecenben van Szőr Gyula professzor, aki geokémikus, és kiderült, hogy az esztergomi medencéből a legtöbb torz morfológiájú numulitest találtuk, azoknak megelemezte a héjanyagát, és kiderült, hogy a stroncium az igen magas arányban van abba a bizonyos házba beépülve, és amikor kezdtük gondolkozni, hogy mi lehet az alapja ennek, vagy miért van ilyen sok stroncium, akkor kiderült, hogy a bizonyos dacit vulkanizmus, ami az eocénben volt, abban van elég jelentős olyan stroncium anyag, amelyik a vízkemizmusát meg tudja változtatni, és ez pedig ugyanúgy, mint Csernobinnál, de hát azért ezt tessék úgy venni, hogy nagyon nagy áttételekkel, csak a jelenség legfeljebb ugyanolyan lehet, lát mutagén hatása van, és ettől van ez a rettentő sok aberráns esztergom medencei numulitesz. Nekünk is a gyűjteményben nagyon sok van. Hát a mostani recens vizsgálatok, szóval a recens példányokon végzett vizsgálatok, azok azt mutatják, hogy néhány órától kezdve 3-4 hétig is élhetnek. Szóval igen, szóval néhány órától. Maga a háznak a képződése az pár óra alatt lezajlik, körülbelül egy olyan fél nap alatt lezajlik. Megint attól függ, hogy mennyire virulens, vagy mennyire energikus az a plazma tömeg. Attól függ, mert az egész úgy képződik, hogy először a plazmacsepp, ugye tudjuk, hogy egy kör alakot, gömb alakot vesz fel először. Na most, amikor a pórusokon ez megkitolul, akkor gyakorlatilag a plazma kitódul, és akkor létrehoz egy ilyen kis, hát most már fél gömböt, mert valamilyen formába érintkezik ezzel, nem tökéletes gömböt. És akkor megint egy hártyát tulajdonképpen, egy vékony hártyát, amit megint mikroszkóppal lehet figyelni. Azt választja el, utána egy pár óra múlva visszahúzódik a plazma, az a kis kitürekedett plazma, akkor ott egy újabb hártya keletkezik annak a felületén, és néhány óra után, mikor észreveszik, figyelik, akkor kiderül, hogy ez a kettő közötti állomány az egy ilyen üveges, homályos folyadékkal telítődik meg, ami végén megszilárdul, mert az oldott mész, és az kicsapódik. Na most, hát minden attól függ, hogy ennek a virulenciája mekkora, illetőleg, hogy mennyi kamrát tud ez így létrehozni. Na most, ez pár óra alatt lezajlik. Na most, öregebbet, azt nagyon nehéz így megmondani, csak mindig egyedet kellett figyelni, de hát azért az borzasztó nehéz, mert az annyit jelent, hogy hosszú éjjel-nappal kell fotózni. De hát most már ez se probléma, ahol annyi pénz van, mint Amerika, és akkor ezeket megpróbálják felgyorsítani, illetőleg lassítani, attól függően, hogy mindent akarnak vizsgálni. Most az eddigi adat az, hogy körülbelül 3 hét az, ami ilyen nem gyűrűzött, hanem jelzett foraminifera, hogy addig élt. Addig még mozgott. Tessék? Hát rövid idő, hát igen, igen. Az az igazság, hogy ezek annyi mindennek vannak kitéve, hogy nagyon valószínű, hogy nem a természetes egyetfejlődési vagy ontogéniai élettartamuk ez, hanem nagyon valószínű, hogy őt is megtámadják, elpusztítják. A beágyazódása se biztos, hogy jó védelmet nyújt, mert azért ezek úgynevezett inbentoztak is szoktak. És még egy, ezt nagyon fontos, így állnak élire. Szóval ezek úgy, mint az ammoniteszek, hogy ezek is élére állnak. Szóval ezt figyelték meg ezeknél. Tehát a beásódás az úgy történik, hogy ha vannak, akkor az aljzaton tulajdonképpen élére állva. Ami tulajdonképpen érthető is, mert eddig mindig azt mondták, hogy ha valamelyik irányba fekszik, akkor egyenlőtlenség jön a házépítésbe fel, és teljesen szimmetrikus, szép a házépítése is, meg az alakja is. És ezt mondják azt, hogy ki van egyenlítve. Na most ez a bizonyos legek. Erre külön fejezetet nyithatunk. A legnagyobb, hát ebben kezdődik. Itt tényleg néhány jellemzőt, hogy miért nagy foraminifer, vagy mit nevezünk nagy foraminiferának, nyilván az nagy mérettel kezdődik, szabad szemmel láthatók általában. Több szakaszos az ontogenezisük, tehát az egyén fejlődésük több szakaszra osztható, ezeket jól meg lehet különböztetni. A bonyolult belső szerkezetük van, ami megint nem az egysejtűeknek a fő-fő-fő jellemvonásuk. Törzsfejlődésénk is a legfejlettebbek, tessék majd megfigyelni, egy mikropaleontológiai rendszertani könyvsorozatot elővesznek, akkor mindig a rendszernek a végén vannak a nagy foraminiferák. Tehát valami miatt oda kerültek nyilván, és a többsejtűségre való törekvés, amennyiben nem csak egyetlen egy kezdőkamra, hanem majdnem olyan jelölés funkciója van a második kamrának is, ennek a bizonyos deuterokontnak, ez már valószínűleg a embrionális apparátus felé való elmozdulást jelenti. Valóságos óriások ezek a numulitesek a nagyforaminiferák között, 0,6-tól 120 mm közötti átmérőt is találunk. A top lista itt, ezek mind a mi gyűjteményünkben, illetőleg irodalomban pontosan megtalálhatók. A csúcs az a 120 mm-es Numulites Millekaput Kréta szigetéről, ezt irodalomból vettem ki, Busszak 1911-ben írta le. A 107 mm-es szintén krétai, ez Darsiek is emlegette 1853-ban. A 84 mm-es millekaput már Bajnán van, Szonták Tamás gyűjtötte, ott van a gyűjteményünkben. Meg lehet nézni. Ugyancsak egy 84 mm-es gyűjtött Kopek Gábor Csesznekről. Na most én régen voltam sokszor kirándulni a megfelelő évfolyamú kollégákkal, kolléginákkal, és akkor úgy volt, hogy mikor mentünk Numulitesz-es lelőjéket gyűjteni, pláne a Millekaput környékén, akkor én akkor 100 forintot ajánlottam, hogy zsebből rögtön kifizetem annak, aki 10 cm átmérőjét, tehát 100 mm-est fog gyűjteni. Ez az ajánlatom most is megvan, a 100 mm is bele van kalkulálva, tehát nem muszáj felül lenni, és KP-be 10 000 forint, ha most tudnak egyet adni, nincs nálam annyi, de hónap megadom. De tényleg ezt érdemes lenne, mert ez muzeálisan egy rendkívül érdekes dolog, hogy ugye ebbe is érdemes nekünk lépni, és érdemes gyűjteni. További leg. Na most hát tulajdonképpen a legrégebben leírt nagy foraminifera. 1789-ben Bruguière írta le az Encyclopédia Methodique-ban, és itt Camerina Levigát említettem a bevezetőnél, hogy ez a genotípus. Tuberculata striata numuláriát. A másik viszont a hiteles név, az 1801-ben Lamarck írta le, ő a cefalopódák közé sorolta, és annak a 89. neme volt, és Numulitesznek írta, és génuszként írja le, de a nemzetközi zoológiai nomenklatúrai kódex szerint ez a Numulitesz név, mint nomen conservandum, tudnék, olyan sok bajt okozna, ha a Camerinát visszahoznák, mert volt egy Cole nevezető amerikai, aki az 50-es évek második felébe ezt a prioritást erőteljesen szorgalmazta, néhány dolgozatot írt is, fél éven belül teljesen összeomlott az egész nomenklatúra, úgyhogy a végén ez a bizottsághoz, a kódex bizottsághoz fordultak, és azt mondták, hogy az ilyennél a legjobb, hogyha megadják a régi nevet, olyan értelemben rég a használatos nevet, tulajdonképpen ugye pár évvel ez fiatalom. A következő leg, amikor végiggondoltam, tényleg nem, nagyon kevés olyan ősmaradvány van, ami legkülönbözőbb rendszertani besorolást mutatta. Sokáig nem tudták, hogy hova tegyék ezeket. Ebben nyilván a mikroszkóp technika meg a fejlettség is belejátszott. Nagyon-nagyon régen, de elég sokáig, még az 1700-as évekig is, ugye a növények magjaiként tekintettek rá, étkezési lencsének, Strabon és Herodotosz azt mondták, hogy kérem, ezt a piramist, akik építették, azoknak a rabszolgáknak a megkövesedett lencséje. Aztán későbbiekben is még itt lehet látni, hogy ezek lapis frumentarius helvéticus, mégpedig a niger semina melonum. Ez annyit jelent, hogy a fekete dinnye, vagy az ilyen elnevezésű dinnyének tulajdonképpen a magjaként írták le 1700-as években, szóval Lang műveiben van ez. Ugyanis lapis frumentarius, tehát gabona szemnek, valamilyen zapszemnek, vagy valami ilyesminek, de itt ebben az esetben tök, vagy pedig dinnye magnak tekintették ezeket a dolgokat. Na most, hogy mi minden volt, volt ez korall, kagyló, csiga, szájfedőként, teljesen kézenfekvő, mert az operculum, ugye, a név is maga egy nagyon érdekes. Tengeri sűrhöz is, de a leggyakrabban a lábas fejűek közé sarolták, ugyan autilusok, mint az ammonitesek közé. A számos nemzetség név fennmaradt ezekbe a korabeli természetbúváros könyvekbe. Én 1822-ig, amikor a teljes revíziója megtörtént Dorbinja által a foraminiferáknak, és oda besorolták, addig vettem végig. Tényleg az kell, 2, 4, 6, 8, 10, 12 féle név van, ami egyik se valid, helyesebben az egyik, az a Numulitesz az valid. Következőleg az első mikroszkópi preparátumot a nagy foraminiferák köréből a Numuliteszekből csinálta, mégpedig magyar ember. Ezek az úgynevezett jellegzetes zöld kazetták, biztos ismerik, hogy itt is van, itt van a nagyon nagy része. Én innen kértem kölcsön a Handkenféle gyűjteménynek a revíziójához. Az első preparátum, mert mindegyikre pontosan fel van írva a Handkennek a kézírásával a dátum, és pontosan jól követhető. Az első 1861. december 6-ai, végignéztem, miután 1200 valamennyi van, 40 valahol ott lesz majd, 1240-ről, na most végignéztem mindegyiket, és kipróbáltam, hogy melyik a legöregebb, ez volt a legöregebb. Ennek a készítője nem maga Handken, annak ellenére, hogy az van rá, hogy Maximilian Handken et Sigismundus Edvardus Madarász, Kollegerunt et Prapavareirunt, és ott van a dátum még. Na most ezek az bizonyos zöld kazetták nagyon szépen ilyen fényes papírral vannak beburkolva, kis kerek üveglemezre vannak kanadabalzsammal felragasztva, és még egy ilyen védőborítót, vagy ilyen foglalatot készítettek fából, és azok vannak színes papírral bevonva. A legtöbb a Pesti Tudományegyetem ősnyitani tanszékén. Azért mondom így, mert ma ez az ELTE, azért, hogy akkor Handken idejében ez Pesti Tudományegyetem volt. A másik, a Magyar Nemzeti Múzeum, akkor megint ugye most a Természettudományi Múzeum, az Ásvány őslénytárában volt található, és a legnagyobb meglepetésemre kisebb gyűjtemény van a Debrecen Református Kollégium, a körülbelül egy fiókra való van. Fel is dolgoztam. De van még Bécsbe, Londonba, Lozánba, Padovába, Párizsba és Kolozsvárat. Madarász Zsigmond Ede ezt készítette. Na most ez egy érdekes ember, nagyon keveset tudtam, de valahogy ki tudtam életrajzi lexikonokból, hogy jogot végzett, de soha nem volt gyakorló jogász, hanem volt vagy 6-8 bérháza, és annak a bérleti díjából élt. Hihetetlen nagy természet szerető ember volt, tanulmányozta, és mindig a mikroszervezetek érdekelték. A kapcsolatai Csízer Kornél orvos, Dadai Jenő a kagylós rákoknak, ugye a első kutatója, és Margó Tivadar a zoológiai professzora volt itt ezen az egyetemen. A Margó Tivadar és ezeknek a kollégáknak a preparátumait ő készítette mind. Teljesen grátis és természet szeretetből készítette ezeket. Margó Tivadar ajánlotta Handkennek, és Handkennek nagyon sok preparátumot készített. Én 1240-ről tudok, amit minden külön egy ilyen piros számot tettem mindegyikre, amit revideáltam. Ebben benne van a brit is, benne van a lozáni, benne van a pár, mindegyik benne van. Kivéve a kolozsvári, mert azt ahhoz nem tudok hozzáférni. Annak ellenére, hogy én régen láttam, letagadják, hogy megvan-e vagy nincs, mindenhol azt mondják. Bár van egy kolléga, fiatal, aki azt mondja, hogy ő tudja is, hogy hol van, csak ő nem meri kiadni nekem. Most én a dékántól kezdve a rektorig már mindenkinek írtam, és mindig azt mondták, hogy ugyan, hát ezek már rég elvesztek. Akkor jött egy másik, hogy nincs, mert a költözés során eltűnt. A harmadik idő közöltem nekik, mert kiírtam annak idején, mikor én ott voltam, a listát. Akkor azt mondták, hogy igen, véletlenül megtalálták, de menjek el, és ott tanulmányozzam. Ők nem adják ki nekem. Hát na mindegy, majd tényleg egyszer elmegyek. Na most ez egy nagy tudományos értékű és esztétikus kollekció. Megint legelső, tudomásom szerint nem volt még egy világkiállításon egy geológiai, egy paleontológiai témájú kollekció aranyérmet nyerjen. Az aranyérmet, ha valaki nem hiszi el, menjen el a Földtani Intézet igazgatói irodájába, egy fekvő tárlóba ott van a szép, nagy plecsni, arany plecsni, színarany. Na most a legelső eocén rétegtani vázlat Magyarországon ezekhez kötődik. Handken Miksa, nem kell azt hiszem bemutatnom. Itt van ez a bizonyos nummulitok, a Magyarország délnyugati Magyarország középhegység, és tulajdonképpen a Dunántúli középhegységet jelenti. Itt ő két területre dolgozta ki, persze nagy vonásokba. Az Esztergom vidékének ez a Dorogi medence most, amit így használunk, a másik pedig a Budapest vidékének. Na most hozzá kell tennem, hogy öt ilyen szintet, akkor még szintája, meg egyéb ilyen elnevezések voltak, arhaikusak, de azt kell mondanom, hogy tökéletesen kiadják, csak mi annyiban tudtuk ezt továbbfejleszteni, hogy konkrétizáltuk fajokra, hogy melyik faj mi. De már ő megállapította az alapvető sorrendet. Tehát ez annyit jelent, hogy korát tulajdonképpen meg is haladta egy kicsit. Most itt látható egy szelvény, ez a Domonkos hegy, ami Bajna mellett van, annak még egy szelvényt is közölt itt Handken. Na most itt jön a következő, ez megint azt kell mondanom, hogy világszenzáció maga nemébe, mert ugye az első utalás a dimorfizmusra tulajdonképpen Handkennél szerepel, Monsieur Handken de Pest, és így tovább. 1868-ban már említést tett, megfigyelte az első megfigyelője annak, hogy két különböző, ahogy ott fel van írva, minden numulina faj egy másik homológ faj kísér. Van még sok részlet itt ebben a definíció. Valamennyi ilyen faj párban az egyik nagy és sohasincs központi kamerán mikroszkópiról még nem tudták, hogy van mikroszféra. Csak azt mondták, hogy nincs, mert nem látták jól, akkor nem voltak jó mikroszkópok. A másik kicsi és jól megkülönböztető központi kamrája van. Ez Dollard írta 1879-ben, ott van pontosan, hogy melyik oldalon. És ezt 1881-ben Dollard ebbe a bizonyos cikkébe megismétli. Na most tulajdonképpen ezért, amire büszke lehetünk, na most a szerencsétlensége, még nyilván a magyaroknak van mindig ilyen pehjük, hogy ezt levélbe elküldte. Ugye Handken szépen levelezett, ugye nagyon jó barátság fejlődött, elsősorban a levelezésen keresztül Handken és Dollard, ez egy Lozánba, Svájcban élő, nagyon jelentős numulites kutató volt, kiadta az eredményeit, a megfigyeléseit, és a végén Dollard publikálta. De azért ezt a szakma tudja, mert akármelyik mikropalentő könyvet elolvassák a numulitizakről, azért ott van benne Handkennek a neve. Hát hiszen azért elismerte valamilyen formába, azért Dollard is ezt, hogy 1868-ban már észrevette. A első exakt mérés. Hát itt érdekes módon már 1853-ban, ugye hát ez nagyon egyszerű, az átmérő vastagság hányadost megállapították, de van egy a lépés, ez Dollard 1879-ben, ez a két kanyarulat között mérhető távolság, és az egymást mindig halmozódik, ugye kifelé haladunk a sugár mentén, akkor ezeket mindig egy-egy számjeggyel jelzik, és a kettő közötti különbség arra mutat rá, az megint egy számmal kifejezhető, hogy mennyire nyitott a spíra, tehát mennyire lazábbá válik kifelé menet, vagy mennyire szorul össze. Hogyha egy alatt van, akkor is szorosabb a spíra, ha egy fölött van, akkor általában a spíra lazább. Na most ebből lehetett az úgynevezett spíra diagramot készíteni, tulajdonképpen már akkor is ábrázolás nélkül, de ez kifejeződött Dollardnál. Na most a másik, ami mérhető, és miért volt a válaszfal sűrűség, ez a körnek az egynegyedébe mérhető, válaszfalakat jelzi tulajdonképpen, és hát egy beragasztottam ide, itt a méretek, a dimenziók vannak, itt vannak a kanyarulatok, a túrok, azután a válaszfalak, és itt mindenhol egy egynegyed, ugye a körnek az egynegyedére vetíti ezeket ki, és megvan, hogy mit tudom én, a harmadik kanyarulatban, megvan az ötödik kanyarulatban, és ez szerint használják ezeket ma is, mai napig is. És végül van egy kamraindex, ami nagyon jelentős, ez a kamra magasságnak és a kamra hosszúságnak a hányadosa. Na most, a legelső numulites-es kézikönyvet megint magyar csinálta, Rozloznyik Pál, ez egy nemzetközi hírű numulitológus volt. Itt van, 1924-ben jelentette meg a Földtani Intézet évkönyvébe bevezetés a numulinák és asszilinák tanulmányozásába. Bányamérnök volt. 1920-ig ércekkel, telepekkel, bauxittal, mangánnal foglalkozott. Trianon után elvesztettük a nyersanyagkészleteinket, jött egy ilyen program, hogy ugye energiahordozót kell, szénkutatásra állították, és 22-ben az innen nem derül ki, de már megjelent egy monográfia az esztergomi medencéről, tehát pillanatok alatt át tudott állni egy egészen másik szakterületre, és 24-ben pedig az akkor ismert összes adatot, ami a numuliteszekkel kapcsolatos volt, kézikönyvszerűen összeállította. Ez az, akkor a sikere volt, hogy 27-ben németül is megjelentették. Ezek mindenhol, én amelyek külföldön minden könyvtárban, ott van a numulitológusoknak pedig a bibliája, azt kell mondanom. Na most, hogy mennyire él ez a dolog, Rozloznyik a meglátásai, ez egy 1984-es Schaub-féle nagy monográfia az volt a pápája a numulitológiának, amíg élt, a mostani 84-ben halt meg. A nagy monográfiájában is, tessék megnézni, Rozloznyiknak a reprodukcióját idézi. Tehát nem elavult, nem úcska öreg salabakter a Rozloznyik féle mű, hanem most is modern műekben hivatkoznak rá. Újabb leg. A legelső evolúció sort, ami a paleontológiában is, tudomásom szerint, legalábbis a nagyfaraméri fel megjelent, az ezekhez kötődik. 1953-ban Schaub, ez az, akit az előbb emlegettem, ez Bázelbe dolgozott, egy svájci kiváló numolitológus volt. Ebben a bizonyos überi zugevőri keider paleocénen, untereocénen, numulitenco entwicklung srejen, tehát a fejlődés sor, ki van így fejezve szépen. Ez az eklogéba jelent meg, és annyit jelent ez tulajdonképpen, hogy az egyes fajcsoportok fajainak az időbeli sorrendje a főbb jellegek előről mutató fejlődése alapján egymás után sorolható. A legelső kontinentális rétegtani korreláció történt meg. Ez a bizonyos Schaub, volt egy tanítványa, illetőleg kettő, akikkel együtt ő kidolgozta, azt kell mondanom, hogy az egész mediterrán területre a rétegtani korrelációt, tehát a Pireneusoktól kezdve, tulajdonképpen a Kaukázusig ebben minden szerepel. Itt való lehet látni ezeket az egységeket, mindenhol, itt pedig az idődimenzió. És akkor itt a különböző evolúciós sorok vannak benne. Hozzá kell tennem, a Hottinger az alveolinás volt elsősorban, a Lehmann pedig az orbitolíteszekkel foglalkozott, és ez már megint egy nagyon érdekes, és tulajdonképpen ebbe is lehet egy leget találni, hogy három különböző parasztratigráfiai rendszer, három különböző nagyforaminifera génusznak a összeillesztésével alkották meg ezt, ott van 1964-ben. 81-ben ez már tökéletesített, ez az a bizonyos Schaub-féle nagy monográfia, amit mondtam. Az első pásztázó elektron mikroszkópos rendszerezés is a nagy foraminiferákhoz kötődik, tudomásom szerint, ha van más, szóljanak majd nekem, már olyan értem, hogy hadd okuljak. 1974-ben Hottinger a Numulitidé család több génuszának a képviselőin a csatorna rendszer, ehhez a pásztázó elektromikroszkópi vizsgálat és felvétel kellett, hogy ezeket ő elemezgette, és ennek alapján a csatorna rendszer és ez a bizonyos kamra rés, a sztólonok, a kapcsolatot biztosító nyílásoknak, a csatornáknak a segítségével szignifikáns generikus jellegeket tudott elkülöníteni. És ennek alapján kiderült, hogy a paleocén és az eocén operkulinák azok valójában asszilinák. Tehát egy másik génuszba helyezte őket. És ami nagyon érdekes, legalábbis én nem láttam a nagyforaminiferák irodalmába még, határozó kulcsot ad. Kidolgozta határozó kulcsot, itt vannak különböző génuszok, meg vannak a pontos definíciók, és ennek alapján megint egy leg, ugye az első, legalábbis tudomásom szerint az első határozó kulcs. Itt megint ki van vetítve a evolúciós sorok tulajdonképpen, és itt pedig a új rendszer szerint az operkulinák, ugye, azok már mind asszilinaként vannak feltüntetve. Ez persze elég nehéz, bevallom őszintén, sajnos nem terjedt el, mert ez mindenhol az kéne, hogy az ember elektromikroszkóppal határozza. Ez pedig ma még azt hiszem elég nehéz, nem csak technikailag, hanem egyszerűen pénzügyileg, hát ez nehéz megoldani. Tehát mondjuk áttörő sikert nem hozott, de tagadhatatlan, hogy részeredményeket igen, és elég sok érdekességet hozott. Na most természetesen a legek azért érvényesek rá. A legtöbb kamra, legalábbis tudomásom szerint, a nagy foraminiferák körében ezeknél van. Az átlagos az A generációnál 60 és 230 között szokott lenni, a B generációnál 120 és 6000 között. A Numulites Millekaputnak a B formája, ez a bizonyos Szent László pénze, 3000 kamrát számolt meg Schaffhajtl 1863-ban, és nem úgy kell gondolni, hogy most így körbe leszámolták, hanem egyszerűen megint a kör egy negyede, és akkor ezeket szorzásokkal. A Gizehenzisben pedig Rozlozsik 1929-ben 6000 kamrát becsült meg ezek a szorzós számítások alapján, az A generációnál pedig 140 volt. Itt van, tessék megnézni, hogy elképzelhető, hogy tényleg több ezer lehet a kamrákból, ha úgy ránézünk erre a sűrűre, és ez az a bizonyos Gizehenzis Lászlói, ez egy László Gábor nevezetű geológusról van, kvázi alfajként elnevezve, ez pedig a Rozlozsik féle gyűjteményben található, ez pedig jegenye, ez Kolozsvár mellett van, és a Numulites perforatusnak ott van a típus lelőhelye. A legelső alga szimbionta kimutatása is tulajdonképpen ezekhez. A 60-as években gyors és erőteljes fejlődés történt ebbe az irányba, általában a paleobiológia irányzatba. Ennek a katalizálói elektronmikroszkóp, a transmissziós is, meg a pásztázó is belépett. Az in vivo tenyészetek, én magam láttam Genfbe egy konferencia alkalmával, egy ilyen nagy foraminifera konferencia alkalmával, egy Hellock nevezetű amerikai hölgy bemutatott olyan filmet, ami fel volt gyorsítva, de napokon keresztül in vivo és in vitro, tehát szimulálták ugyanazokat a körülményeket, ami az ajzatban van, és egy tengervízzel ugye minden, ami a megfelelő a nagy foraminiferák számára, és lehetett látni, amikor felgyorsították a filmet, hogy hogy mozognak ezek, ahogy azok a kis kőzett szemcsik, amikor borulnak jobbra-balra a menetelése közben ezeknek a nagy foraminiferák, olyan élmény volt, hogy tapsot kapott. Na ez is tulajdonképpen úgy tudom, hogy első lehetne. A mikrotechnika mérhetetlenül nagyot fejlődött, a biológusokkal való együttműködés nagyon fontos, én rettentő hálás vagyok annak, hogy biológiát tanultam nagyon erősen, mert az evolúció és az ilyen meglátások vagy ilyen ismeretek tekintetében őszintén szóval nagy előnyben vagyok sokszor a geológusokkal szembe. Ezt nem dicsekvésképpen mondanom, egyszerűen az előnyét mondom a sokoldalú képzésnek. A biogeokémia rettentő komoly fejlődésnek indult, a biofizika, erre mindenhol volt például. A paleofiziológia szinte kezd kialakulni a náló ágá, és meg kell mondanom, hogy a számítógépnek is óriási szerepe van a szimulációs dolgokban. A recens rokonsági körben kimutatták ezeket a fotoszintetizáló szimbiontákat, ezek algák, amit már említettem. Itt van az első példa, Hottinger és Dreyer. A Dreyer az egy biológus volt, 74-ben az operkulinákban kimutatták, tessék, itt van a kokkolit bent, tehát sárga moszat, akkor ott van. A másik pedig, itt van a szimbionta. Ez tulajdonképpen, amelyik fotoszintetizál, és Leuteneger egy pár évvel később, egyébként Hottingernek a tanítványa, az szintén készített ilyen vizsgálatokat, metszeteket, ez pedig a kloroplaszt. Tehát ez az, ami fotoszintézis végzi. Hozzá kell tennem, hogy ez nagyon gazdag intézeteknek, nagyon komoly nemzetközi pályázatokkal támogatott kutatásnak kell lenni. Ez többek között a Leuteneggeré, meg a Hottingeré Eilat, ez mond valamit talán, ez Izraelben van, Akaba Jöbölbe, ott egy nagy tengerkutató intézet van, és ott a terepi begyűjtéstől, tehát lemerültek az ajzatra, ott felszedték a mintákat, és egy egész kötetet jelentettek meg, ez csak egy tanulmány abból a kötetből a szimbionták tekintetében. És hát végül, ahogy szokták mondani véletlenül, nálam van a legek, a leggazdagabb legendárium, lehet, hogy van az ammoniteszeknek körülbelül ugyanilyen, valaki állítsa össze, és akkor szívesen vetélkedünk, vagy elismerem, hogy az a több jobb. Most a numuliteszeknek ugye a pénzhez, vagy érméhez, hát maga numus az egy latin kis pénz, egy ilyen fém pénz volt. Az éremtan is ebből van, a numizmatika tulajdonképpen. Vagy érméhez, vagy pénzhez hasonlít, vagy pedig a kisebbek, ugye azok pedig a lencséhez, az étkezési lencséhez. A millekaput B, ilyen neveket lehet találni. Szent László pénz az a leggyakoribb. Azután van Szent István pénze, érdekes módon Veszprém környékén találtam, ott még anekdóta is van arról, illetőleg ilyen feljegyzés, hogy annak idején ugye Szent Istvánt is üldözték, és amikor a Várhegy felé, akkor Gizella fentről mutogatta, hogy merre meneküljön, mert ő felülről látta, hogy melyik ösvényen lehet menni, és amikor mégis majdnem utolérték az üldözői, akkor elszórta a pénzét. Bár Veszprémben pont én őszintén szóval életemben nem láttam még Numulit, ezt nem, hogy pénz alakult, de a legenda azért legenda, hogy ilyeneket is meg felhozzon. Azután van a Kunarany, ez megint ugye a Szent László pénz a legendának a társ eseménye, azután Szent Jakab, ezt viszont Spanyolországban használják ezt a nevet, Szent Bonifácot, azt pedig Korzikán használják, Bonifacsó környékén ott van. Azután a Szent Péter pénze, ez is különböző ilyen szentekkel kapcsolatos adomány. Na most ennél a motiváció mindig az, hogy valami értéket elvetünk azért, hogy megmeneküljenek. Tehát ebből vannak ezek többnyire. A másiknál pedig az élelemmel van. A penyáske, ezt a szlovákok mondják. Én magam is Zólyom Lipcsénél ilyen pásztorok voltak, ott legeltették a nyelvet, és akkor, mikor mentünk a lelőhelyen, Zólyom Lipcsénél, akkor keresgéltük ezeket a kis pénzikéket, amit Rómer Flór is így is hív, a Bakony című munkájában leír, a pénzecske tulajdonképpen, pénzike. Ők is így hívják, hogy penyáske, aztán Fennigstein, ez Németországban van, Adelholzen környékén, ott nagyon sok szép, biztos ismerik az Adelholzeni vizet, gyógyvizet, ásványvizet lehet nálunk is kapni. Na most a palackozó mellett van a Teufelsgraben, a ördögárok, ugye, ott is van nem csak a Bakonyban, és ott pedig úgy hívják, hogy Teufelsfendig. Ilyen szép példánk, nagyon sokat gyűjtöttem. Azután a Bányarém krajcárjának is szokták nevezni, van erre is irodalmi adat. A másik a Nomulites perforatusnak a kis formája, tehát a makroszférás alak, az pedig a kőlencse, vagy bakonyi lencse, zsizsiktelen lencse, ezt megint a szlovákoknál, megvan szép ékes szlovák nyelvön is, hogy hogy van, de nem fért volna ki, úgyhogy nem írtam oda. Kümmelstein, ez kömény kő, ezt német nyelvterületen használják. Pietra frumenta, olaszoknál. Ez annyit jelent, hogy gabona kő. A Pietra, mint hogy a Priabona, és abba Pietra Buona, jó kő. Abból származik a Priabonának a neve. Hát ez is a Pietra frumenta, gabona kő. A Chiemsee biztos ismerik, ott vagy Németországban van, München közelébe, és ott pedig van egy ilyen apátság, ahol kimossa a Chiemsee a Numuliteseket, és azt meg azt mondják, hogy egy apátnő volt ott, Szent Irmengard, és annak a könnyei ezek a lencsék tulajdonképpen. Most a Numulites Gizehez, ez pedig Egyiptomba, vagy a Sphinxnek a dénárjaként kezelik. Na most, hát itt van, ami szerény reklám. Hárman írtunk egy ilyen könyvet. Őszintén szóval megint az volt, hogyha nem kérnek és nem szorongatnak, akkor az életben én ezt ilyen formában nem írnám meg. Egy Hála József néprajzos kolléga az összegyűjtötte a 141 legendát, és azokból szemelvényeket közölt. Nagyon érdekesek, nagyon sok félét, és ez 1499-től Temesvári Pelbártnak a pomériumától, ahol szerepel ez a bizonyos Szent László legenda először. Onnantól kezdve 2002-ig, ahol mostan élő adatközlő Erdélyből közli, hogy mi mindent mondtak a Szent László pénzéről. Csak néhány nevezetesebb ember, hogy kik vannak idézve. Temesvári Pelbár Brückmann, ez egy braunschweigi könyvtáros volt tulajdonképpen, aki utazgatott, és többek között a Felvidékre is, meg Erdélybe is eljutott. Bot Péter, Bél Mátyás, Fichtel, Garai, Jókai, Orbán Balázs, Tompa Mihály, Benedek Elek, és hát Tasnádi Kubacska ugyanaz nem, hogy mondjam, ő tudta, hogy mik ezek, tehát nem a legendárium részét, hanem ő a legendáriumnak a legendáriumát írta meg, a Mondák állatvilága című könyvbe, amit, hogyha valaki elolvas, akkor komoly élményben részesül. És még egy végezetül, hogy Pénzes Győrnek a neve is innen van a Numuliteszekről. Pénzes Kút volt eredetileg a neve, és Kőris Győr. Ebből jött létre valamikor a 60-as években. összevonták a két telepet, és akkor megszűnt a szép magyar és numuliteszekre utaló szó, hogy pénzes kút. Tudjuk, a kútásás közben mindig előkerültek a Szent László pénzék. És ezek a pénzek voltak, az pénzes kút. Egyébként ez a reklám helye, ha ez a bizonyos könyv, aminek a címlapja, illetve a belső borítója látható volt, ha valakit az érdekel, akkor nem nálam, hanem vagy a Földtani Intézet könyvtárába, vagy a Magyar Honi Földtani Társulatnak a titkárságán lehet beszerezni. Hozzá kell tennem, hogy érdekes módon erre is Erdélyi kiadó vállalkozott. Marosvásárhelyi kiadó a mentor. Na most megint van egy ilyen, hogy hadd mondjam el, hogy rettentő örülnék, hogyha valaki esetleg foglalkozna ezzel, mert most jó magamon, meg Lesz Gyurin kívül az EOC vonatkozásban nem nagyon van, aki foglalkozik. Viszont, ahogy a görög tanárnő mondta itt, hogy nyugodtan dolgozhatnánk úgy hárman, négyen, hogy a könyökünk nem ér egymáshoz, mert van mit kutatni ezen a téren is. Tehát van ennek perspektívája. Hát kérem, én ennyiben voltam bátor a legeket bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Elhangzott Kecskeméti Tibor óriás egysejtűek a földtörténeti múltból. Érdekességek a Nummulitesz kutatás történetéből. Előadás az ELTE őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. november 14-én készült.